Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Ausrotherm hőszigetelés. Reklám hangzott el.
Lényegtelen, hogy mi csak megnyitjuk a csapot, és igazából át se folyik, meg se mossuk a kezünket, az már onnantól a szennyvíz gyűjtő csatornába kerül, és szennyvízként kezeljük.
Köszönöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Vendégünk a stúdióban pedig Vánkos Zsombor, a Xylem alkalmazás technikai mérnöke, üdvözöljük.
Üdvözöllek, köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ma már kisebb túlzással mindennek van világnapja, de azért az ember így is rá csodálkozik egy-egy ilyen eseményre. November 19-e például a WC világnapja, ami amennyire furcsának tűnhet elsőre, annyira fontos világnap. Ez az ENSZ kezdeményezése, amellyel a világ higiéniai krízisére próbálják felhívni a figyelmet. Ennek apropóján beszélgetünk. De akkor kezdjük is azzal, hogy a WC téma egyik fontos elemével, a szennyvízzel, hogy miért is ennyire fontos, hogy megfelelően kezeljük a szennyvizet.
Igen, ez egy teljesen jogos kérdés, mert ugye Magyarországon szerencsénkre elég jól állunk, tehát a 98% a csatornázott az országnak, ezért az emberek, a kedves hallgatók is ugye nem mindig gondolnak mögé, hogy tulajdonképpen a szennyvíztisztítás az egy igenis fontos és létező folyamat, ahol szakemberek százai minden országrészen 24/7-ben folyamatosan ezen dolgoznak. Hogy miért is fontos, ugye az elsődleges feladata az az, hogy a befogadóba, ahova majd a tisztított szennyvíz kerül, ott ne szennyezzel oly mértékben, hogy az öntisztító képességét meghaladja. Ugye a természetes tavainknak, folyamainknak, patakainknak van egy öntisztító képessége, és hogyha ezt elengedjük szennyvízzel, egy részét ugye megoldja úgymond saját maga, de hogyha tisztítatlanul kerülne a befogadóba, akkor bizony, tehát az eutrofizáció például kevésbé látványossá teszi a tavainkat, vizeinket, tehát nem szívesen használnánk például rekreációs célra, illetve hát az oxigén tartalmát is csökkenti, amit pedig a bennek levő természetes élőlények, halak, egyéb növények szaporodását, illetve megélhetését gátolja teljes mértékben. Tehát ezért szükséges elsődlegesen a szennyvíztisztítás, de újabban sajnos azért sokszor élünk vízhiányos időket, és erre föl kell készülnünk a jövőben is, tehát egy olyasmi irányú törekvés is elindult szerte a világban, és ezért Magyarországon is, hogy a keletkező, illetve hát a megtisztított szennyvizet megtartjuk, és ne feltétlen bocsássuk ki a folyókba, a tavakba, hogy aztán az országot ugye elhagyva a déli határon tulajdonképpen a kezünkből kifoljon az a víz, hanem megtartjuk, öntözéses célra használni, esetleg rekreációs célra, vagy csak simán településeken úgynevezett ilyen dísztavakat is létre lehet vele hozni.
Ha az ember otthon lehúzza, amit le kell, megindul a víz, az egyrészt hogyan lesz szennyvíz belőle, illetve hogyan lesz abból egy újra olyan víz, amit vissza lehet engedni akár a környezetbe?
Mindenképpen a használt víz az már a szennyvíz kategóriába tartozik, tehát lényegtelen, hogy mi csak megnyitjuk a csapot, és igazából át se folyik, meg se mossuk a kezünket, az már onnantól a szennyvíz gyűjtő csatornába kerül, és szennyvízként kezeljük. Hosszú-hosszú hálózaton keresztül jut el a szennyvíz tisztító telepig. Itt most Budapesten történik a felvétel, ugye Budapesten 3 szennyvíz tisztító telep van, az országban egyébként rengeteg kis térségi szennyvíztisztító telep is üzemel, tehát ez nem jelenti azt, hogy minden településen, minden városon van saját telepe, tehát sokszor térségi szennyvíztelepekről beszélünk, és ott pedig jellemzően akár 10-20 kilométert is megtesz a szennyvíz, mire eljut a telepig. Hogy ez hogyan történik? Hát lehúzzuk a WC-t, működik a mosógép, mosogatógép, a csap, ez mindegy közös gyűjtő csatornába kerül, először a ház, társasház, aljába aztán az utcán összegyűlik, utána több 10-20, több tucat utca összegyűjti, és egyre is nagyobb átmérőjű csöveken végül eljut a szennyvíztisztító telepre. Viszont nagyon lényeges, hogy ugye folynia kell neki, tehát ezek gravitációsan folynak, de ugye nem lehetséges az, hogy mindenhonnan a szennyvíztisztító telep felelejtsenek a házak. Úgyhogy az úgynevezett átemelőkben történik a szennyvizeknek a átemelés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy összegyűjtik a szennyvizet mondjuk 25-30 társasházból, és az lefolyik egy aknába, és abban az aknában, ez az úgynevezett átemelő akna, a szennyvizet fölemelik mondjuk 3 méterrel magasabbra, és onnan újra elkezd lejteni. És ezen az újra lejtésen folyamatosan csatlakoznak be oldalról az újabb és újabb bekötések, még egy újabb aknába eljut, ahol újra fölemelik a vizet. Tehát egy ilyen fűrészfogszerűen jut el a tisztítatlan szennyvíz a végül a szennyvíztisztító telepre. És egy szennyvíztisztító telepnek minimum egy, de jellemzően 2-3-4 úgynevezett végátemelője van, ahol már szinte az összes szennyvíz összegyűlt, és akkor onnan megy rá a tisztítótelepre, ahol különböző fázisokon megy keresztül.
Ezt a tisztítást, ezt a laikus köztük én is valahogy úgy képzeljük el, hogy ott ilyen különböző szűrőkön megy át, hozzákevernek mindenféle anyagot a szennyvízhez. Ez pontosan hogyan néz ki ez a tisztítási folyamat?
Első fázisa a fizikai szűrés valóban, tehát minden, ami a telepre a csatornán keresztül eljut, egy rácson megy keresztül, ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagy fésűt, csak ezek a durva rácsnak nevezett gépezetek, ezek akár ilyen 3-5 cm rács távolsággal rendelkeznek, tehát itt ez megfogja a nagyobb rongyokat, szilárd anyagokat, akár a romlott csatorna hálózat miatt belekeveredett köveket, a csapadékvízzel bemosott utcáról behordott szemetet, illetve hát sajnos a WC-be lehúzott egyébként nem odavaló dolgokat is kiszedi. Majd ezután megy tovább, még egy finomabb szűrésen átesik, ahol már a kisebb rongyokat is megfogja, például a nedves törlőkendőket, vagy a tisztasági betétetek is itt ki lehet szedni. Ezután következik egy fázis szétválasztás. Általában ez nem mindenhol van egyébként jelen, kisebb szennyvíztisztítóknál általában helyhiány esetén vagy szükségesség esetén nem fér el, de itt akár az olajat le lehet, olaj és zsír le lehet választani fölülről, illetve alulra leülepszik a homok. Ez is attól függ, hogy milyen hálózaton érkezik be a szennyvíz, hogyha jó minőségi hálózat van, akkor ott nem hoz magával homokot, azonban, hogyha egy előregedett hálózatról beszélünk, ahol sajnos azért szivárgás is előfordul, ott van, hogy elég sok homok érkezik a szennyvízzel, főleg csapadékos idő esetén. Tehát itt a homokot és a zsírt alulról, illetve felülről elválasztják, és akkor a középső fázis, a már előszűrt szennyvíz megy tovább az úgynevezett biológiai fázisba, és itt végzik el igazából a piszkos munkát a különböző baktériumok, mikroorganizmusok, különböző fajtákkal találkozhatunk a szennyvíztelepen, a széntől, nitrogén, foszforon keresztül ezeket az eltávolításokat végzik. Valamelyiknek oxigén szükséges, azok a levegőztetett medencében érnek, valamelyikük létezéséhez nem szükséges oxigén, ők inkább egy kevert térben érnek, ahol nincsen levegőztetés, és a nagyon leegyszerűsítve úgy történik, hogy a szennyvízben levő számukra tápanyagokat, nitrogén, foszfor, szén, ezeket ők a saját maguk növekedéséhez és szaporodásához ők ezt fölveszik, tehát tulajdonképpen eltávolítják a szennyvízből. Hogy hova kerül azután? Hát igen, ez érdekes, hogy szennyvíz iszap keletkezik belőle, tehát ahonnan tulajdonképpen ezeket a baktériumokat, mikroorganizmusokat el kell venni a szennyvízből. És akkor az utolsó lépcső az utóülepítő, ahol szintén simán egy ülepítés történik, itt nincsen se keverés, se levegőztetés, hanem időt hagyva a víznek, alulra leülepszik ez a eleveni szap, és fölül pedig elfolyik a tisztított szennyvíz. Fontos lépcsője, hogy esetleg összenálljon a kép a hallgatóknak, hogy ezekhez rengeteg szivattyú, levegőztető elem, keverő szükséges, ugye ezek találhatóak meg például a xilem kínálatában is, mert nagyon fontos, hogy az elvett mikróba tömeget visszajuttassuk az egész folyamatnak az elejére, folyamatosan szivattyúzással, hiszen akkor találkoznak újra befolyó szennyvízzel. Alapból ebben a szennyvízben, a nyers szennyvízben, amit például mi lehúzunk otthon, vagy amit a mosogatógép kienged magából, nem találhatók meg ezek a mikroorganizmusok.
Ez az egész folyamat, ez úgy időben nagyjából mennyi idő alatt lesz egy szennyvízből, egy lehúzott szennyvízből egy olyan víz, amit akár már ki lehetne engedni a szabadba?
Ez durván mondjuk számolhatunk egy nappal, és akkor ebben benne van az, hogy mire a hálózaton eljut a szennyvíztisztító telepig, és amíg ezen a folyamaton átmegy az egész. Mondjuk a szennyvíztisztító telepen tölt egy 12 órát esetleg, és a hálózaton is van, hogy egyébként időnként eltölt ennyit is a szennyvíz. Ha nincsen nagy, úgymond forgalom a szennyvízcsatornákban, akkor lehet, hogy az átemelő az akár egy 5-6-7 óráig is telik, mire eléri azt a szintet, hogy a szivattyú bekapcsoljon, és tovább löki a következő átemelőhöz.
Egy kicsit itt visszacsatolva az előző válasz elejére, ott szóba került, hogy hát bizony a WC-be bekerülnek olyan tárgyak is, amiknek nem nagyon lenne szabad. Az ember drogériában mindig látja a vásárlásnál, hogy termék csomagolására rá van írva, hogy ezt nehogy, ezt nem szabad lehúzni. Tudnál említeni esetleg ilyen konkrétabb termékeket?
Igazából ez teljesen egyszerű, tehát minden, ami a WC-be való, az egyértelmű, ugye, ami tényleg a mosdás során keletkezik, sima víz, mosogatás során akár a mosószeres víz, ez rendben van, de minden, ami már szilárd anyag, azt nem, tehát külön nem ne dobjunk semmit a WC-be vagy lefolyóba. Természetesen a WC-papír az más, hiszen az olyan anyagból készült, hogy rögtön szétporlad a vízben. De akár egy másfajta papír, egy A4-es, akár csak egy jegyzet, az már nem fog szétporladni a vízben, és ez igaz különösen a nedves törlőkendőkre, ami egy nagyon jó találmány egyébként, sokan szívesen használják, mi is a kisfiunkhoz nagyon sokat használjuk, de a pelenkával együtt a szemetesbe dobjuk, hiszen az egy olyan erős anyag, hogy ha az ember kipróbálja, ugye nagyon nehéz elszakítani, és ez azért okozhat problémát, mert ugyan a WC lefolyóján könnyen lemegy, akár egy pelenka is. Az első probléma ott kezdődik, hogy a WC-nek a átmérője az 10 cm, tehát egy 100-as vezetékkel távozik a lakásunkból, de könnyen lehet, hogy az utcai gyűjtőcsatorna már csak 80-as, azaz 8 cm átmérőjű, és az első szivattyú, amivel találkozik ez a szilárd anyag, vagy akár csak pelenka, ami ugyan szilárdnak számít, hiszen nem folyékony, de azért mégiscsak formázható, összenyomható, megakad a szivattyúnak az úgynevezett járókéreként, és nem tudja továbbítani azt a következő átemelőhöz. Ilyenkor ugye mi történik? Megáll a szivattyú, nem küldi tovább a szennyvizet a következő átemelőre, tehát egy idő után bizony ki fog önteni az az átemelő. Illetve először még csak elkezdi visszatorlasztani a szennyvizet a végfelhasználóhoz, vagy az előző átemelőhöz, tehát könnyen lehet, hogy akár a földszinti lakásunkon jelenik meg először a szennyvíz. Tehát ezért nagyon fontos, hogy semmiféle nem odavaló, tényleg szemétnek számító dolgot ne engedjünk le a csatornán. Szerencsére manapság azért minden szivattyú gyártó cég törekszik arra, hogy dúlásmentes szivattyúkat fejleszen ki. Nálunk is a koncertor típusú szivattyú az például tökéletesen átviszi a pelenkát, vagy akár még egy esőkabátot is, vagy a műanyag összegyűrt flakont. Ugyanakkor ez csak egy ideális hálózat esetén működhet megfelelően, hogyha minden szivattyú ilyen. Mert ez is mit csinál vele? Tovább nyomja a következő állomásra. Hogyha ott másfajta szivattyú van, akkor ott megakad.
Szó volt arra, hogy itt a tisztító telepen ugye először az ilyen nagyobb objektumokat szűrik ki, aztán keletkeznek mindenféle iszapok. Ezeknek a tisztítási folyamat után mi lesz a sorsa ezeknek az anyagoknak?
A rács szemét, tehát az első fázis, a fizikai szűrés, az simán szemétként kezelendő, tehát utána azt konténeres elszállítás. Szárítják, ugye, hogy az elszállítás során ne legyen annyira nehéz, tehát egy bizonyos szárítás után szeméttelepre szállítják őket. A biológiai tisztítás után keletkező iszapot, az pedig egy legalább ilyen fontosságú és legalább ekkora mértékű iszapvonal során kezelik, itt aztán szárítás, centrifugálás, akár rothasztással a végén biogáz állítható elő, és egy jól tervezett telepen, Magyarországon is rengeteg ilyen van, az így keletkezett, rothasztás során keletkezett biogáz elégetik egy gázmotorral, ami a telepnek akár a 80-90% energiafelhasználása igényét fedezni tudja. Egyébként, ahol ez nem lehetséges, ott pedig a megfelelő kezelés után, itt is szükséges ugye a rothasztás, mert ilyenkor magas hőmérsékleten azért a baktériumok ugye tulajdonképpen megsemmisülnek, nem szaporodnak többet. deponálható akár mezőgazdasági célra.
A szennyvíznek egy érdekes tulajdonságára, vagy egy lehetőségére a koronavírus alatt jött rá laikus a hírekből, hogy a szennyvízből bizony ki lehet mutatni akár vírus mennyiséget. Milyen egyéb dolgokat lehet kimutatni, milyen árulkodó tényezőket lehet kimutatni a szennyvízből?
Manapság már mindent ki lehet mutatni, legyen az oldott, oldatlan állapotban szerves vagy szervetlen vegyület, tehát tényleg csak azon múlik, hogy az ember mire kíváncsi. Amit folyamatosan mérnek minden szennyvíztelepen, azaz ugye az elfolyó tápanyagkoncentráció, nitrogén, foszfor és a szerves szénmennyisége, hiszen ez az indikátora annak, hogy mennyire sikerült a szennyvíznek a tisztítása, és hogy beengedhető-e a befogadóba. Ezen kívül kutatási célokkal szoktak mérni akár például nehézfémeket, hogy az adott környezetben, vagy az adott helyszínen ez arra utal, hogy milyen nehézfém szennyeződés van az ivóvízbázisban. Ugye. Mert amit az ember megiszik tulajdonképpen, és ugye az a szervezetünk által kiválasztódik, az megjelenik a csatornában is. És ugye emellett lehet még akár a mikroműanyagok jelenlétét ellenőrizni, amit ugye a táplálkozásunk során veszünk magunkhoz, az is természetesen mi nem tudjuk megemészteni, úgyhogy kiválasztódik, és a szennyvízbe kerül. Ugye így került szóba a koronavírus is, amit ugye azért volt hasznos, hiszen jóval a tünetek megjelenése előtt már lehetett következtetni arra, hogy fölfutóban van egy adott település részen vagy városban a koncentráció, mert a másik ugye az mi még, ez nagyon jó földrajzilag elhatárolja, hiszen a szakemberek pontosan tudják, hogy ez a telep, vagy akár csak ez a végátemelőnek a gyűjtő része, tehát honnan gyűjti be a szennyvizet, az utcára, sőt házra lebontva ismert. Ezen kívül akár például különböző kábítószerek maradványait is ki lehet mutatni, és ez is rendkívül érzékeny módszerekkel lehet látni, hogy akár egy fesztivál szezon után megnövekedett koncentrációban vannak jelen, vagy bizonyos városrészekben erősebb ezeknek a szereknek a használata.
A bevezetőben beszéltünk arról, hogy a WC világnap az gyakorlatilag az ENSZ ezzel próbálja felhívni a figyelmet a higiéniai krízisre. Magyarország ebből a szempontból elég jó helyzetben van. Ahol küzdenek a szennyvízzel, ott mi jelenti az alapvető problémát, infrastruktúrális hiányosságok?
Pontosan. Hogyha belegondol a hallgató, itthon Magyarországon nem találkozik a szennyvízzel. Ha csak nem látogat el kifejezetten egy szennyvíztisztító telepre, akkor onnantól kezdve, hogy elzárja a csapot, lehúzza a WC-t, azt a szennyvizet többet nem látja. Fejlődő országokban sajnos ez még nincs így, tehát ahol van is például szennyvízelvezetés, sokszor ez nyílt csatornában van, illetve ahol meg egyáltalán nincs szennyvízelvezetés, ott ugye akár csak gondolunk az emésztőgödrökre, vagy kifejezetten tavakba bevezetett csatornákon úgy találkozik a lakosság is a szennyvízzel, ami ugye hihetetlen fertőzés veszélyes, illetve nem csak az emberek közvetlen találkoznak vele, de ugye az állatok is, akár macskák, vagy akár a patkányok elszaporodását okozhatja, hiszen nekik ez rendkívül jó tápanyagforrás.
Ánkos Zsombornak köszönjük szépen a fejtágítást.
Köszönöm szépen a lehetőséget.